Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embereknek jó akarat. Amen. A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Istenünk igéjét, úgy, amint írva található, Mikeás könyve 5. fejezetének, Ézsaiás könyve 11. fejezetének és 53. fejezetének válogatott verseiből. Te pedig, Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen, származása visszanyúlik a hajdanokba, a távoli múltba. Csak annyi időre szolgáltatja ki őket, amíg a szülőasszony szül, de megmaradó honfitársai hazatérnek Izrael fiaival együtt. A nyáj elé áll, és legelteti az Úr hatalmával, az Úristen fenséges nevével, akkor nyugodtan élnek, mert hatalma kiterjedt a föld határáig. Veszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtássarjad gyökereiről. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség. Akkor majd farkas a báránnyal lakik, párduc a gödőjével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket. A tehén a medvével legel, fiai együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha. A kisded a viperajuknál játszadozik, és az alig elválasztott gyermek a mérges kígyó fajzata felé nyújtja kezét. Mert nem árt, és nem pusztít szent hegyemen senki, mert tele lesz a föld az Úr ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja. Mint veszőszál sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből, nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt az emberektől, elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője, eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebe járán gyógyultunk meg. Isten tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztusnak beszéde lakozzon mi bennünk gazdagon, mi pedig teremjünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Jöjjetek, imádkozzunk! Örökkévaló, mindenható Isten, hódolunk előtted, magasztalunk téged, karácsony szent ünnepén. Hálát adunk neked, Atyánk, hogy karácsony ünnepe minden kétséget kizáróan tanúskodik arról, hogy te vagy az, akinek kijelentetted magad. Irgalmas és kegyelmes Isten, akinek türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy, aki megbocsát bűnt és hitszegést, vétket. Hálát adunk neked, szent fiadért, Jézus Krisztusért, aki azért jött el emberi testben ebbe a világba, hogy magára vegye és elszenvedje bűneink büntetését, hogy út, igazság és élet legyen számunkra, aki által hozzád mehetünk. Áldunk téged, Atyánk, hogy karácsony ünnepe nem üres csillogás, nem elmúló szép emlék számunkra, hanem örök szeretetednek kiáradása, megtapasztalása, átélése Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy szereted ezt a világot úgy, amint van. Annak ellenére, hogy annyi benne a bűn, a szenvedés, a kétségbeesés. Bocsáss meg, ha sokszor megkeményítjük szívünket, vedd el szívünk hitetlenségét, keménységét, hogy ma ezen az ünnepen, amikor szólsz hozzánk, ne keményítsük meg szívünket, hanem fogadjuk be szívünkbe hittel ígéd üzenetét. Kérünk, áradd ránk gazdagon a hitnek szerzőjét és bevégzőjét, áldott szent lelkedet. Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te ígéd igazság. Amen. Ünneplő gyülekezet, hallgassátok meg a karácsonyi öröm üzenetet, amely ige alapján szólni kívánok, köztetek írva található János evangéliumának első fejezetében a 14. versben. Így szól Istennek igéje. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, ünneplő karácsonyi gyülekezet, van egy olyan bevett szófordulat a magyar nyelvben, hogy nézőpont kérdése. Nézőpont kérdése is talán eszünkbe is jutnak Radnótinak a sorai, aki írta az egyik versében, ki gépen száll fölébe annak térképe táj. Egy más nézőpont, írja a költő. Írja a költő, és talán mi is tapasztaltuk, és tapasztaljuk, hogy mennyire jó az, ha felülnézetből tudjuk látni és nézni a dolgokat. Városunknak egyik szimbóluma, és az autópályán érkezők egyből észreveszik a városunkból az avasi kilátó tornyot. Jó magam is fölvittem a legátus tegnap előtt, sajnos nem tudtunk felmenni, mert köd volt, de azért vittem föl, hogy egy picit ne csak az alsó részét, ne csak az alul nézetet lássa ebből a városból, hanem lássa meg, hogy milyen felülről, milyen egy magasabb pontról ez a város. Aztán, hogyha kirándulunk, hegyet mászunk, a hegycsúcs tetején is jó megállni. Jó megállni nem csak azért, mert egy teljesítmény, egy hosszú út van mögöttünk, hanem azért is, mert a hegycsúcs tetejéről mindig egy csodálatos panoráma tárul az ember elé. Onnan felülről másképpen látjuk a dolgokat. Látjuk azt, hogy honnan jöttünk és hová tart az utunk. Látjuk azokat a kanyarokat, emelkedőket, amelyek esetleg nehézséget vagy félelmet okoztak bennünk az életünkbe. Aztán felülről olyan titkokat is megláthatunk, amelyet jó magam is megtapasztaltam akkor, amikor körülbelül 20 percen keresztül egy magaslatról, nagyon közelről, de mégis észrevétlenül őzeket láthattam, hogy hogyan legelésznek, hogyan keresik az élelmet. Felülnézetből megnyílnak a távlatok. Jó felülről látni a dolgokat. Jó felülről látni a dolgokat, hiszen madár perspektívából látjuk gyakran a lényeget. És hogyha egy kicsit lelki értelemben értjük, és egy kicsit arra gondolunk, hogy az ünnep magaslata is talán egy ilyen felülnézetet kínál a mi számunkra. Felülnézetet kínál a karácsony a mi számunkra, a mi életünkre nyíló felülnézetet. Az evangélium, amelyből egyetlen egy verset felolvastam, János evangéliuma, tulajdonképpen nem más, mint egy ilyen felülnézeti evangélium. A Jelenések könyvének szimbolikája alapján János apostol szimbóluma a sas. A sas, amely magasra repül, a sas, amely magasról mégis élesen látja mindazt, ami alatta elterül. Engedjük, hogy a mai ünnepen, ezen a karácsonyi délelőttön emeljen föl bennünket János evangéliuma által, az ige által, Istennek szent lelke, és láttassa meg velünk a dolgokat, a dolgainkat, az életünket, a karácsonynak a lényegét felülnézetből, Istennek szent lelke. A 315. dicséret 4. versében azt énekeltük nem is olyan régen, és tegnap este is, eljött már, akit a szent atyák vártak, a szent királyok, akit óhajtottak, kiről jövendőt proféták mondottak, nyilván szólottak. Ez az énekvers arra utal, hogy Jézus nem csak úgy előbukkant a semmiből. Tudjuk jól, hogy profétáknak a sora jövendölte meg az ő megszületését. Egyszer egy jó ismerősöm azt mondta, hogy milyen jó lenne egyszer karácsonykor meghallgatni azokat a proféciákat, amelyek arra utalnak, hogy Jézus meg fog születni, hogy mi lesz az ő küldetésének a lényege. És ezért hangzott most a jól ismert karácsonyi történet helyett, amely direktbe, mint egy film leírja és elmondja, hogy mi történt az első karácsonykor, ehelyett hangzott az ószövetségi profécia, amely még a jövendő mondás fázisában mondta el, mégis kristálytiszta élességgel azt, hogy kicsoda Jézus, honnan jön, mi a feladata, mi a küldetése, és hogyan tisztulhatunk meg az ő munkájából. Tulajdonképpen ezek a proféciák a több száz évvel Krisztus születése előtt keletkezett Ézsaiás könyve és Mikeás könyve nem más tesznek, kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, mint hogy a messiás személyét távoli jövőből megjósolják, és mint egy alulnézetből próbálnak felemelkedni addig a jövendőig, amely számunkra már egy boldog múlt. Olyan uralkodókról, olyan profétákról, olyan szent emberekről van szó, akik érezték és szükségét érezték annak, hogy jöjjön már végre egy szabadító. És nekik Isten megnyitotta azt, hogy igen, majd meg fog születni Efrátai Betlehemből. Meg fog születni, és fájdalmak férfia lesz, ahogy az utolsó ézsaiási idézetből, az 53. fejezetből hallhattuk. Ez a Krisztus eljövetele előtt történt. Olyan uralkodó lesz, szóltak ezek a proféciák, aki megszabadít. Aki megszabadít, számukra az ószövetségi zsidó népnek ez azt jelentette, hogy volt egy politikai elnyomás, magyarul az asszírok, és aztán később a hellenista uralkodók, még később a római birodalom. Ott volt rajtuk, ott ült a nyakukon, adót kellett nekik fizetni, uralkodtak rajtuk. Elsősorban az ő messiás képük, az ő messiás megszabadító király váradalmuk erre irányult. Jöjjön már végre valaki, aki rendet tesz ebben az országban. Jöjjön már végre valaki, ez sugárzik át a profétáknak a szavain, aki elűzi ezeket az idegen hatalmakat, ezeket a pogányokat, akik még a legszentebb helyre is bemennek, még a templomot is megbecstelenítik, akik lerombolják a városainkat, akik gazdaságilag teljesen lehetetlenné teszik itt az életet a sok adóval. Ez volt az ő váradalmuk, az ószövetségi embernek váradalma. Nyilván az ószövetségben is felsejlik egy lelki váradalom, de túlnyomó rész arról van szó, hogy várják a jólétet. És tulajdonképpen Jézus tanítványai, akik szemtől szembe mindennapos kapcsolatban voltak az Úr Jézus Krisztussal, ők is egy ilyen messiást akartak. Aki majd jól kiűzi a rómaiakat, aki majd király lesz és bölcsen és igazságosan fog uralkodni, ahogy az ő őse Dávid is tette. Ezt várták. Hogyha erre gondolunk, akkor talán ma is népszerűbb lenne egy ilyen messiás. Népszerűbb lenne egy olyan messiás, egy olyan megváltó, aki nem elvont lelki dolgokról, a szív belső rejtett dolgairól beszél, és próbál bennünket ebben építeni és előrevinni, hanem népszerűbb lenne, aki gazdasági fellendülést, alacsony adókat és jólétet ígérne mindannyiunk számára. Egy ilyen Jézus sokkal népszerűbb lenne. Egy ilyen messiás, azt gondolom, hogy nem csak a társadalom egy részét tudná megszólítani, hanem mindenkit. Olyanokat is, akik most nem a templomban vannak, hanem valahol máshol. Olyanokat is, akiknek a karácsony nem jelent semmi egyebet, mint csak egy-két munkaszüneti napot. Ez azonban csak a messiás alulnézetből. És valljuk meg őszintén, gyakran mi is azt várjuk az Úristentől, hogy ezeket a testi szükségleteinket, az éhséget, a szomjúságot, a biztonságérzetet töltse be. Legyen egy ilyen messiásunk, aki jól tart, ahogy Jézus is nagyon népszerű volt azokban a pillanataiban, amikor kenyeret szaporított. Mert az emberek jól laktak, és a jól lakásban azt érezték, hogy lám, erre van nekünk szükségünk. Azonban, ahogy említettem, ez még csak a messiás eszme alulnézete. Egy olyan alulnézet, amelyben semmi különös nincs. azonban nagyon fontos, mert innen indulunk ki. Innen rugaszkodunk el a testi szükségletek szintjétől, a messiási alulnézetből, az éhes vagyokból mondjuk ki, hogy adj ennem. A felolvasott jánosi evangélium első fejezete, a János bevezetője, prológusa, elmondja azonban, hogy nem csak ez az alulnézeti kép létezik, hanem elmondja, hogy mi a messiás, az Úr Jézus születésének, földre jövetelének a lényege. Azt mondja a János 1.1, kezdetben volt az ige, és a János 1.14 az alapigénk, ez az ige testé lett. Csúnya szóval azt mondhatjuk a teológiai nyelv egyik kifejezésével, hogy János itt a preexisztens Krisztusról beszél. Tehát arról a Jézus Krisztusról, aki a kezdetben is már létező volt. Tehát a világ teremtése előtt is ott volt, létezett és élt, Istennel volt. János ilyen perspektívából tekint a betlehemi jászolra. Görög szóval fejezi ki az igét, és azt mondja, hogy logosz, azaz akkori filozófia nyelvén számtalan dolgot jelentett, de alapjába véve el lehet mondani, hogy a logosz nem más, mint az ős elv. Minden szellemi tartalomnak a lényege. Ez az ős elv lett testé Jézus Krisztusban. Ez az ős elv, a logosz, az ige, aki teremtette ezt az egész világot, ahogy egy levél erről bizonyságot is tesz az Új Szövetségben, minden általa és reálnézve teremtetett. Minden, ami szellemi realitás, az lett hústesté. Az az út nyílik meg a testiségből általa az Isten világához. Jézus egy hidat ver ezáltal. Mert ami szellemi, ami gondolati, ami lelki tartalom, az lejön a testbe. És azt gondoljuk a mi világunkban, hogy a tűz és a víz kibékíthetetlen. Azt gondoljuk, hogy vannak szép szellemi és lelki dolgok, aztán vannak alantas, csúnya testi dolgok. Az Isten azt mondja erre, hogy én fölemelem. Én fölemelem a testet. Fölemelem azt a testi létet, amelyben ti éltek, amely fájdalommal, nehézséggel van tele. És ennek a fölemeltetésnek az első pontja az volt, hogy ő alászállt. És Jézus Krisztusban a gondolat, az őselv, az Istennek a végtelen szellemi világa testet öltött. János nem beszél Máriáról, nem beszél pásztorokról, János nem beszél bölcsekről, a karácsonyi történet meg annyi szép alakjáról és megható jelenetéről, azért, mert Jánosnak nem ez számít. Jánosnak a lényeg számít. Mert János felülről nézi Jézus Krisztus születését. És felülről látja azt, hogy itt tulajdonképpen a világ megváltásnak a csírája kezd kibontakozni, amikor a Isten beleköltözik, a végtelen Isten beleköltözik a véges testbe. És ezzel elmondja, hogy van út, van út, igazság és élet Jézus Krisztus által. Persze sokkal egyszerűbb, kedves testvéreim, úgy látni és úgy megélni a karácsonyi történetet, amely csupán egy történet, kezdve az angyali jelenéssel egészen addig, míg a pásztorok hazamennek szépen nyugodtan. Szeretnénk inkább gyakran úgy látni Jézust, mint aki egy aranyos kis Jézuska, aki egy vallás alapító, aki egy szent ember, de nagyon nehéz ebből az alulnézetből felemelkedni a jánosi szintig, és meglátni Jézus történetében azt, hogy ő a világ megváltója. Van egy tudós, Vermes Géza, egy vallástudós, aki számtalan könyvet szentelt annak, hogy bebizonyítsa, hogy Jézus csak egy ember volt. Nem volt sem jobb, sem rosszabb, mint az ő kortárs zsidó rabbi tudósai. Ő csak egy ember volt. És talán a mai ember számára ez a legfogyaszthatóbb karácsonyi üzenet. Jézus egy ember volt, egy szép, jó dolgokat tanító ember, aki egy nagyon szép vallást alapított, amely nyomán egy keresztény Európa kibontakozhatott, hatalmas értékek jöttek létre. Nagyon gyakran ilyen szinten próbáljuk megérteni a karácsonyi történetet, azonban ez a messiásnak az alulnézete, kedves testvéreim. Ez a testiségről szól. Ez nem arról szól, amit János a maga sas szemével meglátott az evangéliumának az első fejezetében, aztán mind végig az evangéliumban, hogy az ige testélet közöttünk lakott, telve kegyelemmel és igazsággal. Ugyanis nehéz ezt megérteni. a mai vélemény, a többségi vélemény is az, hogy ha élt egyáltalán Jézus, akkor csak ember volt. És amikor ezt látjuk, ezt tapasztaljuk, akkor talán arra gondolhatunk, hogy a fenyő ünnepek kitalálói most nagyon örülnének. Nagyon örülnének, mert azt látnák, hogy ennek a társadalomnak a többsége csak testileg a matériában találja meg az eredetet és a célt. És nem képes ebből az alulnézeti életből felemelkedni. Ebből kifolyólag karácsonynak, nem csak Jézus életének, születésének, hanem a mi karácsonyunknak, ennek az ünnepnek is, és ebben az ünnepben, a mi életünknek is van egy alulnézete. Van egy alulnézete, amely szól a kellékekről, szól a szertartásokról, a jól bevett szokásokról, szól a hagyományosnak mondható ételeinkről. Azonban, ha jobban megvizsgáljuk ezeket a kellékeket, ezek, elnézést a csúnya szóért, mind kommersz dolgok. A kommersz eredetileg azt jelenti, hogy vásári cikk, amit el lehet adni, pénzért értékesíteni lehet, és valaki ebből hasznot tud húzni. Erre játszik rá sok mindenki karácsony közelettével. Mert az emberek ezekben a kommersz testi kellék dolgokban próbálják megragadni azt, hogy mi a lényeg a karácsonynak. Megmondom őszintén, hogy gyakran én is ezt teszem, a végén jövök rá, hogy ember, nem ez a lényeg. Ha ezeken tájékozódunk, kedves testvéreim, ha csak alulnézetből vagyunk képesek karácsonyt ünnepelni, ha csak alulnézetből tudunk Jézus Krisztusra tekinteni, akkor jön a fájdalom, jön a betegség, jön a szellemi-lelki sivárság, a kiégés, jönnek azok a pillanatok, amikor már nem tudjuk, hogy mi a probléma, de azt tudjuk, hogy van probléma. És jön a gyilkosság és az öngyilkosság a legdurvább kifejeződési formákba. Ahogy az imént idézett költő mondja, hogy ő ismeri a házfalakról csorgó vöröslő fájdalmat. Mennyire képletes ez a dolog, vöröslő fájdalom. A testi szinten tájékozódó ember osztályrésze ez a fájdalom, mert ott él alul, és nem tud felülemelkedni. Karácsonykor különösen szánalmas az, amikor csak alulnézetből éljük meg az ünnepet. Mert lehet, hogy megtelnek az emberek sok mindennel. Megtelnek szép élményekkel, kivilágított dolgokkal, ételekkel, de nem telnek meg, és nem tudnak kielégülni, mert nem telnek meg kegyelemmel és igazsággal. Mert a lelki éhséget, a lelki szomjúságot nem lehet kielégíteni ételekkel és cuccokkal. Ez a karácsony alulnézete, kedves testvéreim. De létezik a karácsonynak egy felülnézete is, és ez az egész ünnepnek az örömüzenete. A karácsonynak, a mi életünknek is van egy felülnézete. Létezik ugyanis valaki, akiről János felülnézetből mondta, hogy telve van kegyelemmel és igazsággal. Létezik az Úr Jézus Krisztus, és ő, az Úr Jézus, mivel nem ebben a létmódban él, felülről tekint rá a mi életünkre. Felülről tekint ránk, és bennünket is felemel, és engedi azt, hogy együtt tekintsünk rá a mi életünkre. Együtt tekintsünk rá, ahogyan az egyik ószövetségi proféta mondja, sasszárnyon hordoz bennünket. Meg akar tanítani repülni. Engedjük, hogy felemeljen karácsonykor. Engedjük, hogy ne csak a testi dolgokra, hanem a lelki szükségleteinkre is tudjunk ilyenkor figyelni. Nyilván jó helyen mondom ezt, hiszen akik itt vannak, lelki szükséglettől hajtva jöttek el a templomba. Engedjük azt, hogy Krisztus felemeljen, és láttassa velünk felülről az életünket. Ez a kegyelem és ez az igazság. Kegyelem, mert hatalmas dolog az, hogyha az ember fel tud emelkedni. Ki tud lépni abból a probléma halmazból, ami az ő élete, és ennek az ősi időpontjai az ünnepek, amikor felülnézetből tudunk rátekinteni a mi életünkre, és ez hatalmas nagy kegyelem valóban. Aztán igazság, mert amikor rátekintünk az életünkre, és meglátjuk, hogy milyen az valójában, akkor az gyakran nem kellemes, nem sejmes, hanem karcol, fájdalmas, mert nem tökéletes. Mert tele van sok olyan dologgal, amit talán benne élve és alul nézetből nem látunk, mert nincs látásunk, mert nincs, aki fölemeljen bennünket. Igen, az igazság néha ilyen fájdalmas és kellemetlen. De nem csak leleplez az Úr Jézus, nem csak megmutatja azt, hogy felülnézetből milyen fájdalmas pontok vannak a mi életünkben, hanem általa ezek eltüntethetők. Ő megvált bennünket, ő elhordozta azokat a nehézségeket, amelyeket felülnézetből karácsony alkalmával is átélünk, és előjönnek, és kijönnek, akár a családi életben is. Olyan dolgok, amelyeket évközben talán nem tudunk észrevenni, mert telik egyik nap a másik után a mindennapi rutinban. Felkelünk, dolgozunk, mindig van valami feladat, valami dolog, ami miatt zakatol az agyunk, de ilyenkor az ünnepkor, amikor csend van, amikor nincs itt semmi, amikor senki nem megy sehová, maximum a templomba, akkor meg kell álljunk, és szembesülnünk kell. Így adja meg csodálatos lehetőségét ez az ünnep, ez a karácsony is, ami szellemi-lelki felülemelkedésünknek. Hagyjuk, hogy felemeljen bennünket Jézus. Mert nem csak leleplez, hanem megszabadít. Megszabadít bennünket, ez az ő küldetésének a lényege. Az ige testélet azt jelenti, hogy Jézus megváltja a testi életben élő, és abba igen belebonyolódott embert. Ő megváltja a mi életünket is. És a megváltás azt is jelenti, hogy ad egy függőleges irányt. Egy olyan függőleges irányt az életünknek, egy olyan állandó felülnézetet, ami valóban kegyelem és igazság. Kegyelem a hatalmas örömmel, igazság oly módon, hogy újra és újra, újabb és újabb nehézségeket, bűnöket láttak meg velünk. A repülés hajnalán az emberek hőlégbalonokat alkalmaztak, ezzel próbálták az ősi vágyat beteljesíteni, amely a Daidalos Ikarosz mondában is hallható, ismerhető, hogy az ember felemelkedjen a földről. És tudjuk jól, hogy olyanok a hőlégballonok, hogy amikor már kezd hűlni a forró levegő a hőlégballonban, akkor még lehet felemelkedni, de csak úgy, hogyha a súlyokat kidobjuk a hőlégballonból. Általában zsákokban homokot szoktak tenni, és ahogy kidobnak egy kis homokot, emelkedik a hőlégballon. Ilyen a mi életünk is, kedves testvéreim. Lehet, hogy már keresztény emberként felemelkedtünk. Megtapasztaltuk a megváltást, átéltük Krisztus szabadító kegyelmét, aztán mégis azt látjuk, hogy kezd süllyedni az élet. Kezd süllyedni az életünk, és bár keresztjének vagyunk, mégis fájdalom, betegség, baj, nehézség jön az életünkre. Mi a teendő? Az ő segítségével dobáljuk ki a súlyokat. Dobáljuk ki azokat a ballasztokat, amelyek lehúznak bennünket. Lehet, hogy nem is tudjuk, nem is érzékeljük, hogy ilyenek vannak a mi életünkben. Jézus által azonban még ezen az ünnepen is meglátható, hogy mik ezek a ballasztok és nehézségek. Az ünnep alkalmas arra is, hogy Krisztus előtt elcsendesedve a gyermek Jézus jászolánál átadjuk az életünket, és átadjuk neki mindazt, ami nehézség és fájdalom, és ő elveszi. Lelki-szellemi értelemben kidobja a mi életünkből, és ez az egész élet, ez a képzeletbeli hőlégballon ismét emelkedni kezd, és egyre közelebb jutunk az Isten dicsőségének fénysugarához, a teljességhez. Adja Isten, hogy mindannyiunk életében legyen a karácsonynak egy ilyen olvasata is, ne csak alulnézetből éljük az ünnepet, éljük az életünket, hanem tudjuk az ő lelke által felülnézetből is, az örökké valóságból, az örökké valóság felé tartva élni és ünnepelni az életet. Legyen így. Amen. Hálát adunk, Úr Jézus Krisztus, hogy megszülettél. Köszönjük a te testi lételedet. Köszönjük azt, hogy jónak láttad, hogy egy kisgyermekként megszülessél egy egyszerű helyen, egyszerű emberek közé. Ilyen egyszerű emberek vagyunk mi is, Istenünk. Ugyanolyan szenvedélyekkel, bűnökkel terheltem. És most így állunk meg előtted ezen az ünnepi alkalmon, és kérünk téged, hogy emelj föl bennünket, vigy a magasba. Vedd el bűneinket, hiszen te meghaltál értünk a keresztfán, és ezzel a helyettes áldozattal mindenkinek múltban és jövőben elkövetett bűneit elhordoztad. Add Istenünk, hogy mindezt elfogadhassuk. Add kérünk, hogy az úrvacsora alkalmával ennek külső bizonyságát is adjuk, és lépjünk veled közösségre, és egymással is. Így kérünk, áld meg az úrvacsora vételünket, áld meg a mi ünnepünket, add, hogy a karácsonyi fény valóban a szívünkig ragyogjon, és tudjunk általad megtelni tőled vett kegyelemmel és igazsággal. Amen. Mondjuk el együtt az Úr imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.